Ha jól tudom, akkor 68 országban szerveznek választásokat, ami úgy nagyságrendileg 4 milliárd embert fog érinteni, és igazából az előadásomban én egy picit ezt a fake news-t és specifikusabban ugye a deepfake jelenséget igyekeztem így körbejárni, már amennyire úgy 20 percben lehet erről a témáról beszélni, és hát gyakorlatilag ugye nagyon sok szempontból én azt mondom, hogy a közösségi média használatunkból fakad nagyon sok olyan tényező, ami befolyásolja azt, hogy manapság hogyan állunk az egész hírfogyasztás kérdéséhez, mert hogy a közösségi média az a platform, az a felület, vagy az a kommunikációs csatorna, ahol kvázi megteremtődik az a lehetőség, tehát hogy azt is mondhatjuk, hogy a melegágya lenne az ilyen jellegű tartalmaknak, és hogyha egy pillanatra belegondolunk, és mondjuk egy lépést hátra lépünk, azt mondanánk, hogy a hírfogyasztásunk az sokkal inkább a hagyományos média irányába mozdul el, és kevesebb közösségi médiát fogunk használni, akkor azt hiszem, hogy már alapból sokat tudnánk ezen a helyzeten segíteni. De egyébként olyan véleményeket is hallok már, hogy manapság kvázi az kell legyen nekünk a kezdeti álláspontunk, hogy mindent megkérdőjelezünk, tehát hogy semmiben sem vagyunk biztosak, hogy ez valós tartalom, és utána megyünk végig a folyamaton, és megpróbáljuk beazonosítani. Csak ezzel nekem alapvetően az a problémám, hogy nagyon sokszor ugye, főleg a közösségi médiát azt egyfajta ilyen hátradőlős médiának tekintjük. Tehát, hogy akkor, amikor leülünk egy közösségi média hírfolyam elé, görgetjük a telefonunkat, akkor nem az az elsődleges célunk, hogy ez ilyen nagyon komoly kognitív befektetést vagy energiát jelentsen a mi részünkről, hanem mit akarunk csinálni? Hát szórakozni, kikapcsolódni akarunk, és ezért mondom azt, hogy ebben a közegben egyszerűen nem tesszük meg azokat a lépéseket, ami kellene ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos tartalmakat vagy bizonyos híreket alaposabban végig tudjunk gondolni.
Hogyan kéne akkor végigvenni ezt a folyamatot? Hátradőlünk a közösségi médiában, el se olvassuk, ami a cím után következik esetenként, vagy még a címet is csak úgy átlósan olvassuk át. Mit kéne akkor tegyünk, hogyan kéne jól médiát fogyasszunk? Ugye itt többször előkerül a film példa, ahol már az óvodában is van bizonyos média nevelés, miközben Romániában, de Kelet-Európa egészét is mondhatnám, csak azokon az egyetemeken lehet találkozni ilyennel, ami célzottan kommunikációval foglalkozik.
Igen, alapvetően én is a megoldásnak az egyik kulcsát, azt mindenképpen az oktatásban látom, és ilyen szempontból valószínűleg ez a film példa szerencsés lenne, hogy sokkal szélesebb körben elterjedjen, de ha nem is az oktatásban vagy a tantervnek a részeként, de akkor legalább legyen minél több olyan extrakurikuláris vagy az iskola melletti program, ahol gyakorlatilag a diákok tudnak ilyen kérdésekkel foglalkozni, médiaismerettel, médiaműveltséggel, értsék meg egy kicsit, hogy egyrészt hogyan működik a hagyományos média, mit jelent egy szerkesztőség, másrészt pedig ugye értsék meg azt, hogy a hírfogyasztásuk az miből áll egy közösségi média platformon, azt miként befolyásolja a közösségi média oldal mögött lévő algoritmus, és én azt mondom, hogy itt Romániában azért elég nehéz helyzetben vagyunk, mert hogyha belegondolunk, akkor Európa szinten az egyik leggyorsabb internet hozzáférés ez itt nálunk van, és ehhez képest, hogyha azt megnézzük, hogy a digitális műveltsége a lakosságnak milyen szinten van, akkor ott meg az Európai Uniónak a sereghajtói között vagyunk. Tehát, hogy valahogy ez egy ilyen paradox helyzet, hogy nagyon sok tartalomhoz hozzáférünk, nagyon egyszerűen hozzáférünk ezekhez a tartalmakhoz, csak közben nincs ott a háttérben az a készség, az a skill rendszer, amivel a megfelelő döntéseket meg tudnánk hozni. Úgyhogy én mindenképp abban látnám a megoldást, hogy ilyen jellegű készségeknek a fejlesztésével valamilyen formában, még egyszer mondom, ha nem is a tanterv részeként, de akkor legalább ilyen iskolán kívüli tevékenységekben induljon el egy kommunikáció, induljon el ezekről minél több képzéssorozat, és készítsük a következő generációt arra, mert hogy ez a világ itt körülöttünk nem fog megváltozni, nem lesz kevesebb álhír, sőt, egyre több ilyen tartalom lesz. Ugye az előadásban beszéltünk a hangklónozásról, beszéltünk a deepfake videókról, beszéltünk a képmanipulációról, tehát magyarán nem számíthatunk szerintem arra, hogy ebben a kérdésben a platformok részéről vagy a tartalom részéről lesz a változás, tehát én mindenképp azt látom, hogy a személyek, a felhasználók kell ehhez valahogy igazodjanak és tudatosabbak legyenek ebben a kérdésben.
Mi a helyzet a buborékkal és akár az uszítással? Ugye itt előkerülhet Donald Trump példája, aki azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, de nem muszáj az Egyesült Államokban államokig elmenni, hozzánk sokkal közelebb levő országokban is jelen van ez a tendencia, ez a megmondás vélemény.
Igen, abszolút. Tehát ugye beszéltem az előadásban is erről a polarizálódó közbeszédnek a jelenségéről, tehát hogy akkor, amikor megjelent az internet, illetve szélesebb körben elterjedtek ezek a közösségi felületek, akkor volt egy ilyen hurrá optimizmus az emberekben, hogy na akkor az igazi demokratikus közbeszédet az gyakorlatilag majd ezek a platformok hozzák el, és hát ahhoz képest azt látjuk, hogy ez nem igazolódott be, sőt, lényegében egy ilyen ellentétes hatást fejtenek ki, mert hogy tényleg az történik, hogy egy idő után az algoritmus az annyira kiismer minket, hogy gyakorlatilag nem akar bennünk ilyen kognitív diszonanciát képezni, hanem inkább az a célja, hogy amit eddig is szerettünk fogyasztani, azt továbbra is mutassa nekünk, mert hogy ugye emögött gazdasági megfontolások vannak, ha olyan tartalmat kapunk, amit szeretünk, akkor ugye gyakorlatilag több időt fogunk ezeken a felületeken eltölteni, és ezzel a technikával nem csak az van, hogy a fizikai személyek élnek, hanem a politikai pártok is élnek. Én láttam olyan felméréseket, ami arról szól, hogy gyakorlatilag úgy nagyságrendileg a kétharmada a világ országainak a kormányzatok azok kvázi propaganda eszközként használják a közösségi médiát. Magyarán időnként olyan tudatos, félrevezető vagy manipulatív kampányokat, fizetett hirdetéseket futtatnak, ami gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a lakosságot bizonyos kérdésekben megtévessze. Tehát, hogy ilyen tekintetben szerintem itt mindenféle ludas valamilyen szinten.
Hangklónozás, fake videó, és akkor itt merül fel az a kérdés, hogy hihetünk-e a szemünknek, hihetünk-e akkor a szemünknek, hogyha tényleg tüzetesen használjuk a szemünket, nagyon megnézzük azt a videót. Ugye ez a videó esetében, és mi a helyzet a fülünkkel akkor a hangklónozás esetében?
Igen, azt látjuk egyébként, hogy talán ma még nem tartunk ott, hogy teljes bizonyossággal lehessen azt állítani, hogy egy-egy ilyen videónak, manipulált tartalomnak, főleg egy szakavatott szem bedől, tehát hogy azért még mindig vannak olyan jelek, ami alapján ezt ki tudjuk szűrni. Inkább az a probléma, amire már így a beszélgetés elején is utaltunk, hogy ez egy ilyen hátradőlős média. Tehát, hogy nagyon sokszor nem tesszük meg ezt a plusz erőfeszítést, illetve ugye ott van a másik része is, hogy olyan jellegű platformoknak a megjelenése, amelyek például alkalmasak lehetnének arra, hogy utólag például bevizsgáljanak, tegyük fel egy ilyen hanganyagot, vagy egy ilyen videós anyagot, de kérdem én, hogy abban a helyzetben, abban a kontextusban, amikor mi alapvetően szórakozás, kikapcsolódás céljából szoktuk a közösségi felületeket használni, akkor én nem látom túlságosan életszerűnek azt, hogy az emberek tömegesen veszik a fáradtságot, az adott videót lementik, utána beteszik egy külön platformba, és végig gondolják, megnézik az eredményét, és hogy egyáltalán hisznek-e annak az eredménynek, amit mondjuk egy-egy ilyen platform mutat. És nagyon sokan azt mondják, hogy egyébként a hangklónozás az potenciálisan talán még veszélyesebb jelenleg, mint ezek a manipulált videók, egyszerűen azért, mert a videó esetében még több fogódzónk van, amiből rájöhetünk, hogy ez mégiscsak manipulált tartalom lesz, de a hangklónozásnál lassan egy olyan szintre jutunk, ahol egyre inkább eszköztelenek leszünk ebben a kérdésben, és akkor megjelenik ugye egyrészt az a tendencia, amikor politikusokról jelennek meg ilyen hanganyagok, apropó Szlovákia, ahol gyakorlatilag a választások előtt, a hajrában jelent meg két ilyen hanganyag bizonyos jelöltekről, másrészt pedig ugye azért ne felejtsük el az online csalásokat, amiben kvázi ezek a hangklónozások azért egy új szintet képezhetnek, amikor nem tudom, a szülők olyan hívásokat fognak hallani vagy kapni, amikor gyakorlatilag látszólag a gyerekük szól bele, de az egész az kvázi fake tartalom.
Látszik egyfajta tendencia a tudatosodás irányába, tehát látszik az a fiatalok részéről, hogy megjelenik a kritikus gondolkodás, hogy elkezdenek gondolkozni, nem rakják be felületekre, nem erről van szó, de arról, hogy jobban elkezdik feltenni maguknak a kérdést, hogy ez valóban igaz lehet. Te látsz ilyet egyetemen, középiskolákban, ahol szintén tartasz képzéseket?
Igen, egyébként tapasztalok ebben egy mondhatni pozitív tendenciát. Egyrészt olyan szempontból is, hogy kezdi foglalkoztatni a diákokat, a fiatalok ez a kérdés, és ez önmagában szerintem már egy nagyon fontos kezdő lépés, mert hogy mindaddig, amíg nem ismerjük fel, hogy létezik egy ilyen probléma, addig gyakorlatilag nem is kezdünk el vele foglalkozni. De úgy látom, hogy nagyon sok szempontból, főleg a mostani fiatal korosztály körében, azért ezt a szintet már megugrottuk. Tehát, hogy tisztában vannak azzal, hogy van ilyen technológia, követik azt, hogy egyébként a mesterséges intelligencia milyen irányba mehet. Sok szempontból ugye ez számukra egy izgalmas technológia, de hogy ezzel együtt azért szerintem egyre inkább látják ennek a veszélyeit is, és én azt mondom, hogyha emögé megfelelő tartalmakat, megfelelő információkat kapnak, akár online felületeken, akár előadások, különböző workshopok keretében, akkor gyakorlatilag bizakodhatók lehetünk ebben a kérdésben.